18. fejezet. Sancho Panza beszélgetése urával, Don Quixote-val és egyéb elmondásra méltó kalandok. Sancho oly bágyattan és ájuldozva érkezett urához, hogy jóformán szamarát se tudta kormányozni. Midőn Don Quixote ilyen állapotban látta, eképpen szólt hozzá. Most már csak ugyan hiszem, kedves Sanchom, hogy azt a várat vagy fogadót minden bizonnyal megbűvölték, mert akik oly kegyetlen játékot üztek veled, vajon mi egyebek lehettek volna, mint kísértetek és túlvilági lények? Ezt pedig annyival is inkább gondolom, mert amit az udvar falánál állottam, a te szomorú tragédiádat szemlélve, képtelen voltam akár a falon átmászni, akár pedig Rosinantéról leszállani, mert engem is megbűvöltek, máskülönben esküszöm neked becsület szavamra, ha át tudok mászni vagy leszállani, oly bosszút állottam volna éretted, hogy azok a bitangok és utonállók holtuk napjáig megemlegették volna ezt a tréfát. Habár oly jól tudtam, hogy át kellett volna hágnom a lovagrend törvényeit, melyek, mint már gyakran említettem, nem engedik meg, hogy a lovag pornépre emelje kezét, ha csak saját életének és személyének védelmére nem, igen sürgős és nagy szükség esetében. De hiszen magam is bosszút álltam volna, ha tudtam volna, akár lovag vagyok, akár nem. Csak hogy nem tudtam, ám bár azt hiszem, hogy a fellódítók nem voltak se kísérletek, amint kegyelmed mondja, se elbűvölt emberek, hanem csak olyan húsvérteremtmények, mint mi vagyunk. S amint felépülésemben hallottam, neve is volt valamennyinek. Az egyiket Pedro Martineznek szólították, a másikat Tenorio Hernádeznek, a fogadóst pedig, amint értettem, úgy hívták Juan Palomeque. A balok süti? Annak, hogy kegyelmet sem átmászni, sem leszállani nem tudott, nem elbűvölés volt az oka, hanem egészen más valami. Amit pedig én mind e dolgokról sejtítek, az, hogy a kalandok, melyek után mi járunk utoljára, is olyan nyomorúságokba sodornak bennünket, hogy végre azt se tudjuk megmondani, melyik a jobb lábunk. Azt gondolom azért rövid eszem felfogása szerint. Jobb lenne nekünk visszatérni a mi falunkba, mikor éppen most van az aratás ideje, s azután nézni, ami kevesünk van, ahelyett, hogy, amit mondani szokás, Ponciustól Pilátusig menjünk, s cseberből vederbe esünk. Mély keveset értezte a lovagság lényéhez Sancho, felelte Don Quixote. Hallgass és tűrj békén, s lesz még idő, amikor tulajdon szemeddel látod, mi dicsőséges ebben a foglalkozásban fáradozni. Avagy, mondta csak, lehet-e a világon nagyobb boldogság, s vajon mit ér föl azzal az örömmel, hogy az ember valami csatát megnyer, vagy ellenségén diadalmaskodik? Kétség kívül semmi. Meg lehet, hogy úgy van, felelte Sancho. Ám bár bizony én nem tudom. Csak azt tudom, hogy mióta kóborlovagokká lettünk, vagyis kegyelmed azzá lett, mert engemet nem lehet ehhez a tisztes rendhez számítani, mi ugyan sose nyertünk csatát, kivéve azt az egyet a bizzai ellen. És kegyelmed abból is fél füllel és fél sisakkal kurtában került ki. Azóta aztán mindig csak ütésre ütés, verésre verés következett, s ráadásul engem még a levegőbe is röpítettek. Minthogy pedig velem ezt elbűvölt személyek követték el, akiken még csak bosszút sem állhattam, én csak ugyanazt sem tudom, hogy, amit kegyelmed állítja, valabban nagy öröme, ha az ember legyőzheti ellenségét. Éppen ez az, ami engem bánt, s kell, hogy téged is bántson, Sancho, mondta Don Quixote. Azonban ezentúl gondom lesz rá, hogy oly remek mévű karthoz jussak, ami minden varázslat hatalmától megvédi tulajdonosát. S nem lehetetlen, hogy valami szerencsés véletlen éppen gréciai Amadis fegyverét juttatja kezembe, melyet akkor viselt, midőn a lángkardú lovagnak hívták. Ez a világ egyik legjobb kardja, mert az említett jeles tulajdonságokon kívül úgy vágott, mint a beretva, s nem volt olyan erős és megbűvölt páncél, mely élének ellenállhatott. Én olyan szerencsefi vagyok, mondta Sancho, ha úgy lenne is, hogy kegyelmet csak ugyan találna kardot, az csupán a lovaggá ütött vitézeknek használna, mint az a balzsam, míg a fegyverhordozó, tudom, megint csak hoppon maradna. Ettől ne tarts, Sancho, válaszol Don Quixote, az ég kegyelmesebb lesz irántad. Don Quixote és fegyverhordozója így beszélgetve haladtak, midőn Don Quixote egyszerre észrevette, hogy az úton nagy és sűrű porfelleg jő velük szembe. Mihelyt megpillantotta, Sanchohoz fordult, s így szólt. Ez a nap az, ó Sancho, amikor nyilvánvalóvá kell lennie, minő szerencsét tartogat a sors az én számomra. Ez az a nap, ismétlem, amikor, mint eddig minden esetben, ki fog tűnni karom hősiessége, s olyan hőstetteket fogok véghez vinni, hogy minden jövendő század csodájára a hírkönyvébe iratnak. Látott, Sancho, azt az előttünk emelkedő porfelleget? Roppant hadsereg verte föl, különféle és megszámlálhatatlan nemzetségek hadai nyomulnak ott előre. Akkor két olyan hadsereg van itt, mondta Sancho, mert mi az ellenkező oldalon hasonló porfelleg emelkedik. Don Quixote arra fordult, hogy a valóságról meggyőződjék, s látta, hogy csak ugyanúgy van, s rendkívül felbuzdult, mert valósággal azt gondolta, hogy két hadsereg jön szembe egymással. Ott akarnak találkozni, s megütközni a téres mezőségen. Az ő képzelete ugyanis szünet nélkül a lovagregényekben olvasott harcokkal, varázslatokkal, balesetekkel, szerencsétlenségekkel, küzdelmekkel foglalkozott, s így minden mondását, gondolatát és cselekedetét a regények irányították. Pedig azt a porfelleget két nagy jú és ürünyáj verte föl. Ugyanazon az úton jöttek egymással szembe, de a felkavart por mindaddig elfedte őket, míg egészen közel nem jutottak. S Don Quixote oly makacs határozottsággal állította, hogy hadsereg, hogy a végén Sancho maga is elhitte, s így szólt. Mit tegyünk most, uram? Mit? Kiáltott Don Quixote. Megsegítjük a gyengébbeket és a megszorultakat. S tudnod kell, Sancho, hogy azt a hadat, mely szemközt jöv velünk, Ali Fanfron, ama hatalmas császár hozza és vezérli, a nagy Trapolban a sziget uralkodója. Ezt a másikat pedig, mely hátunk mögött nyomul előre, ellensége a Garamanták királya, a felgyürkőzött Pentapolin, aki azért kapta nevét, mert mindig mesztelen jobb karral ront a csatába. S miért haragszik ez a két nagy úr oly nagyon egymásra? Kérdezte Sancho. Azért haragusznak, válaszolta Don Quixote, mert ez az Ali Fanfron egy dühös pogány és szerelmes Pentapolin leányába, aki igen szép, s rendkívül kedves kisasszony és keresztény. Atya azonban nem akarja a pogány királyhoz adni, míg le nem mond az ő hamis prófétájának, Mohamednek vallásáról, s a leány hitére nem tér. Szakállamra mondom, kiáltott fel Sancho, ez a Pentapolin helyesen cselekszik, és én kész vagyok segítségére sietni, amennyire csak erőmtől telik. Így éppen azt fogod cselekedni, amit tenned illő, Sancho, mondta Don Quixote, mert az ilyen csatákban nem nélkülözhetetlen szükséges, hogy valaki lovaggá ütött legyen. Nagyon meghiszem, felelte Sancho, de hova tegyük addig azt a szamarat, hogy azután egész biztosan rátaláljunk megint, ha vége a csetepaténak. Mert ilyen prima, paripát, hát, úgy hiszem, minden mai napig nem volt szokás háborúba vinni. Ez igaz, mondta Don Quixote, s legjobb lesz, ha saját sorsára bízod. Ám hadd vesszen, vagy se. Ha győztesek maradunk, lesz itt annyi ló, hogy még Rozinantét is az a veszedelem fenyegeti, hogy mással fogom felcserélni. De most vigyázz rám figyelmesen, mert azonnal elsorolom előtted a főbb lovagokat, kike két hadseregben szolgálnak, s hogy őket annál jobban megláthasd és megjegyezhesd, jer, vonuljunk félre a ma dombocskára, onnan áttekinthetjük a hadseregeket. Így is cselekedtek, s elhelyezkedtek egy halmon, ahonnan igen jól meg lehetett volna látni a két nyájat, amelyeket Don Quixote hadserege tartott, ha a felvert porfelleg el nem fedi, ő azonban képzeletre látva azt, ami a valóságban nem látott, és nem láthatott, emelt hangon így szólt. Az a lovag, kit amott látsz, sárga fegyverzetben, s kis pajzsán egy kisasszony lábaihoz boruló, koronás oroszlánt visel címerül, a hős Lauklákó. Ezüst híd örökös ura. Az a másik, az aranyvirágokkal, kinek pajzsán három ezüst korona van kékmezőben, a félelmetes Mikolombembó, Kvórika hercege. Az a másik tagba szakadt óriás tőle jobbra, a soha meg nem rettentő Granda Brandán de Bolis. A három Arábia ura, kígyóbőrbe öltözik, s pajzsgyanánt egy ajtót hord, hír szerint ama templom ajtajának egyikét, melyet Sámson döntött romba, midő saját halála árán vett bosszút ellenségein. Most azonban fordd is tekintetedet a másik oldalra, s ott fogod látni a hadsereg élén a mindig győztes és soha le nem győzött Timót Eldar Kárkájónát, új Bizánka hercegét. Páncél öltönye négyszínű, kék, zöld, fehér és sárga, pajzsán pedig bíborszín mezőben aranymacskát visel, ezzel a felírással. Miau! Ez kedvese nevének kezdő szótagja, aki, mint mondják a páratlan, Mia Ulna Algabra hercegének, Anfenyikének leánya. Amaz a hatalmas mén hátán, a hófehér fegyverzetben, a fehér címertelen pajzsal újonc lovag, francia származású, s neve Pierre Papin, Utrecht bárója. Az a másik, aki csíkos, fürge zebra oldalát veri, vassarkantyúval, az égszínkék öltönyt viseli, Nervi a hatalmas hercege. Esparta Fildaro de Bosque. Pajzsán jelvényként csirágot hord. Ezzel a spanyol felírással. Kövesd sorsomat. Így még számtalan lovagot nevezett meg mindkét hadseregből. Valamennyit csak elképzelte, valamennyinek rögtönözve maga talált ki fegyverzetet, színeket, címert és jeligét, saját csodálatos balgatagságából merítve. Majd lélegzetvételnyi szünet nélkül így folytatta. Ez a szembejövő hadsereg különféle nemzetek népeiből áll. Nézd, azok ott a nagy hírük Santos, édes vizét isszák. Ezek meg a masszíliai mezőket tapadó hegylakók. Az a csoport a boldog Arábia legfinomabb és legdrágább aranyát mossa. Emez a tiszta termodon üde partjain lakik, a másik ott a legfortélyosabb úton módon vág eret az arany fövényű Pakkotuluson, és jönnek a numidaiak. Nekik csak kötve lehet hinni. A perzsák, híres íjukkal és nyilukkal, a megfutamodással harcoló partusok és médek, a sátorverő arabok, az épp oly fehér, mint kegyetlen szittyák, az átfurt ajkú etiópok és más számtalan nemzetbeliek. Látom és felismerem arcukat, de valamennyi ők nevére nem emlékezem. Abban a másik hadseregben pedig azok ott az olajfás bét is, kristálytiszta vizét isszák. Emezek meg a gazdag és aranyos tájó nedvével, símogatják, fényesítik arcukat. A nyomukban jövők az isteni genil, üdítő habjait élvezik, a mellettük haladók pedig a jérezi elízium virányainak örvendeznek. Nézd az aranykalászokkal koszorúzott monarchiákat! Az ősi gót vér vasba öltözött utódai, a szelíd folyású piszkergában, fürdőzőket, vagy a kanyargó híres neves rejtélyes Guidana, tágas pusztái nyájat legeltető népet. Az erdős Pireneusok és a magas Appenninek fehér ormainak fagyban didergő lakói, végül mindenki, aki csak van és számít, egész Európában. Teremtő szent Istenem! Hány és hány országot említett, hány nemzetet számlált elő, valamennyien bámulatos gyorsasággal sorolva el jellemző tulajdonságait, egészen belebódulva, belemerülve hazug olvasmányai világába. Sancho Panza szótlanul csüggött urának ajkán, csak néha-néha emelgette fejét, vajon láthatná-e csak ugyan a lovagokat és óriásokat, kiket gazdája megnevezett. De amikor egyetlen egyet se fedezett fel, így szólott hozzá. Az ördög vigyen el engemet, uram, ha egyetlen egyet is látok az emberek, óriások vagy lovagok közül, akiket kegyelmet sorol. Talán az egész megint csak olyan varázslat, mint a múlt éjjel kísértetek. Hogy mondhatod ezt? Kiáltott fel Don Quixote. Avagy nem hallod-e a lovak nyerítését, a trombiták harsogását és a dobok pörgését? Nem hallok én semmi mást, válaszolt Sancho, csak juhok és birkák bégetését. Ez valóban így is volt, mert a két nyáj már egészen közelükbe érkezett. A félelem okozza ezt, Sancho, mondta Don Quixote, hogy se nem látsz, se nem hallasz világosan, mert a félelemnek egyik gyakori hatása, hogy megzavarja az érzékeket, s a tárgyak egészen másoknak látszanak, mint amik valóban. Ha így nagyon félsz, vonulj félre, s hagyd magamra engem, mert én egymagam is elég vagyok, hogy győzelmet szerezzek annak a félnek, amelyhez segítségemmel csatlakozom. És ezt mondván sarkantyúba kapta Rozinantét, dárdáját előre szegezte, s villámgyorsan száguldott alá a magaslatról. Sancho utána kiabált. Forduljon vissza, Don Quixote uram, mert az élő Istenre esküszöm, valóságos juhokat és birkákat ostromol. Forduljon meg! Jaj, még a nemző apámnak is milyen bolondság ez. Láthatja, nincs itt se óriás, se lovag, se macskák, se fegyverzetek, se osztott vagy osztatlan pajzsok, se égszínkékek, se pokolfeketék. Mit akar hát cselekedni? Isten legyen irgalmas bűnös lelkemnek. Don Quixote azonban csak nem tért vissza, hanem inkább fennszóval kiáltotta. Rajta vitézek! Kik a neki gyürkőzött karú, bátor Pentapolin császár lobogóit követitek, s alattuk harcoltok, utánam, csak utánam, valamennyien, s meglátjátok, mi könnyűszerrel állok bosszút az ellenségen. Alifa Fáron, de la Trabambán! Ezeket mondván a júnyáj közé rontott, s oly bátorsággal és hevesen kezdte nyársalgatni az állatokat, mintha valósággal halálos ellenségeit öldösné. A nyájat hajtó pásztorok és bojtárok rákiabáltak, hagyjon fel vele. Azonban látván, hogy ez nem használ, leoldották paritjáikat, s ökölnyi nagyságú kövekkel vágták fültövön. Don Quixote föl se vette a köveket, hanem majd ide, majd odaugrálva kiáltotta. Hogy vagy, kevé Alifanfaron? Jerv szembe velem, ki magános lovag vagyok, és szemtől szembe akarok erőddel megmérkőzni, véredet venni, annak büntetéséül, mint Pentapolin, a hős galmada ellen elkövetsz. E pillanatban a kő vágódott a lovag oldalába, s bezúzta két bordáját. Látva, mi gonoszul bántak el vele, már azt hitte, halára sebesült. Ekkor azonban eszébe jutott a gyógyital, előránta tehát bugykosát, ajkához emelte és kortyolni kezdte. De mielőtt még annyit magába önthetett volna, amennyit elegendőnek hitt, már repült is egy másik mandulaszem is, és úgy eltalálta kezét és bugykosát, hogy a bugykost ripityává törte. S lepattanva 3-4 metsző és zápfogát is kiütötte, két ujját pedig csúnyán összezúzta. Mind az első, mind a másik paritja lövés oly kegyetlen volt, hogy a szerencsétlen lovagot leszédítette a nyerekből. A pásztorok erre oda siettek, s azt gondolták, hogy megölték. Azért tehát a legnagyobb sietséggel összeterelték a nyájat, felnyalábolták a leszúrt birkákat, melyek száma a hetet meghaladta, azután semmi egyébben nem törődve odább állottak. Sancho ez alatt a magaslatról nézte urának bolond cselekedeteit. Szakállát tépte, s átkozta azt az órát és pillanatot, melyben szerencsétlenségére megismerkedett vele. Mikor azonban látta, hogy a földre rogyott, a pásztorok pedig távoznak, lement a dombról, oda sietett hozzá. Bár ura nem vesztette el eszméletét, annyi bizonyos, hogy igen rossz állapotban volt. Sancho ekkor így szólt hozzá. Hát nem megmondtam-e, Don Quixote uram, térjen vissza, mert nem hadseregeket, hanem júnyájakat támadott meg. Ó, hogy az az én gonosz ellenségem, az az átkozott varázsló, ezt így el tudta bűvölni és bájolni. Tudd meg, Sancho, ezeknek igen könnyű azt elénk varázsolni, amit akarnak. S az az átkozott, ki engemet üldöz, megirigyelvén a dicsőséget, melyet, amint tudta, a csatában nyernem kellett volna, az ellenséges hadseregeket júnyájakká varázsolta, hanem az ég szerelmére kérlek, tégy meg egyet, hogy csalódásodból kihozanodjál, s belásd, hogy igazat mondok. Ülj fel szamaradra, menj utánok szép csöndesen, s látni fogod, mihelyt kisé távolabb lesznek. Azonnal felöltik előbbi alakjokat, birkából emberekké válnak olyanokká, ahogy lefestettem őket. Most azonban mégsem menj, mert szükségem van szíves segítségedre. Jer ide, és nézd meg, hány első és hány zápfogam hiányzik, mert úgy érzem, egyetlen egy sem maradt a számban. Sancho közelment urához, a szemét szájába meresztette, Don Quixote gyomrában pedig éppen akkor kezdett működni a balzsam, s abban a pillanatban, amikor Sancho a szájába tekintett, hevesebben, mint a puska, mindent kilőtt magából, egyenesen részvevő fegyverhordozója arcába.
Szentséges Szűz Mária!
Kiáltott fel Sancho. Mi történt én velem? Ez a boldogtalan bizonyára halálra sebesült, hogy így hányja a vért. Midőn azonban kissé jobban megvizsgálta a dolgot, színe, szaga, íze egyaránt elárulta, hogy nem vér az, hanem a bugykosbeli balzsam, melyet, amint ő is látta, Don Quixote megivott. Olyan undor fogta el, hogy a bele fölfordult. S nyomban visszahányta az egészet urára, úgy, hogy aztán mind a ketten tündököltek, mint a gyöngyszem. Sancho most Szamarához futott, hogy a tarisznyából elővegyen valamit, és magát letisztogassa, urát meg bekötözhesse. A tarisznyát azonban nem találta sehol, amiért majd, hogy eszét nem vesztette. Újra átkozódni kezdett, s megfogadta magában, hogy megszökik urától, visszatér hazájába, veszítse bár el szolgálata bérét, s az ígért sziget kormányzóságának reményét. Ez alatt Don Quixote is felkelt, s bal kezét szájába téve, nehogy a többi foga is kihújjon, a másik a Rosinante kantárját ragadta meg, mely ura mellől az egész idő alatt meg sem moccant, olyan hű és jámbor természetű volt, s azután odament fegyvernökéhez, kiráborult Szamarára, s fejét tenyerébe hajtotta, mintha a legmélyebben gondolkodnék. Midőn Don Quixote így állapotban, s a mély szomorúság világos jeleivel látta, eképp szólt hozzá. Tudd meg, Sancho, hogy az egyik ember nem több a másiknál, s a másiknál többet nem cselekszik. A rajtunk most átvonuló zivatar annak előjele, hogy egünk nem sokára kiderül, s jobb napokat fogunk látni. Mert lehetetlen, hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson, s ebből az következik, hogy mivel a baj immár soká tart, a jónak közel kell lennie. Ezért ne szomorkodjál, hogy a szerencsétlenségekből, melyek engem értek, te néked semmi se jutott. Nekem nem jutott? Kérdezte Sancho. Hát vajon az, aki tegnap a levegőbe lódítottak, más volt talán, mint az apám fia? S a tarisznya, melyet minden holmimmal együtt elvesztettem, másé volt talán, s nem az enyém? Elvesztetted a tarisznyádat, Sancho? Kérdezte Don Quixote. Persze, hogy elvesztettem. Így hát ma nincs mit ennünk, mondta Don Quixote. Nem lenne, felelt Sancho, ha ezen a rétségen nem volnának olyan füvek, melyekről azt mondá kegyelmed, hogy jól ismeri őket, s ilyenkor a kegyelmedhez hasonló boldogtalan kóborlovagok táplálékául szolgálnak. Mind a mellett, válaszol Don Quixote, szívesebben vennék most egy darab kenyeret vagy cipót, s egy pár heringfejet, mint a világ bármely füvét, melyet Disco Corytész leírt. Doktor Laguna pedig magyarázó jegyzetekkel látott el. Mégis ülj Szamaradra, kedves jó Sanchóm, s jöjj utána. A jó Isten, kinek gondja van mindenekre, majd megsegít minket, annyival is inkább, mert az ő szolgálatába fáradozunk. Hiszen ő még a levegő szúnyogjait, a földön csúszómászó állatokat és a vízben hemzsegő férgeket sem hagyja el. S napja épp úgy süt a jókra, mint a gonoszokra, és esőt épp úgy áld az igazaknak, mint a hamisaknak. Kegyelmed csak ugyan jobb lenne prédikátornak, mint kóborlovagnak, mondotta Sancho. A kóborlovagok mindenhez értenek, s kell is érteni ők, Sancho, jelentette ki Don Quixote, mert volt a régi időkben olyan kóborlovag, aki oly könnyen tartott beszédet, vagy akár prédikációt az országút kellős közepén, mintha a párizsi egyetemen nyert volna doktorságot. Ebből az következik, hogy sem a lándzsa soha el nem tompította a tollat, sem a toll a lándzsát. Jó, ám legyen, amit kegyelmed mondja, válaszolt Sancho. Gyerünk most innen, s lássuk, hol kaphatnánk éjszállást. S adja Isten, hogy ez olyan helyen legyen, ahol se ágylepedő nincs, se levegőbe lódítók, se kísértetek, se elbűvölt mórok, mert ha megint lesznek, itt hagyok csapott papot. Csak Istenhez fohászkodjál, fiam, mondta Don Quixote, s vezess, ahová akarsz, mert most az egyszer rád bízom a szálláskeresést. De add ide a kezed, tapítsd meg az ujjaddal, hány első és hány zápfogam hiányzik. Itt a felső állkapcsomban jobbról, mert ott érzem a sajgó fájdalmat. Sancho két ujjával belenyúlt, megtapogatta, s azután így szólt. Hány zápfoga volt kegyelmednek? Ezelőtt, ezen az oldalon. Négy, mondta Don Quixote. Bölcsesség fogon kívül, s valamennyi ép és egészséges. Jól meggondolta kegyelmed, mit mondott? Folytatta Sancho. Amint mondtam, négy, ha nem öt, válaszol Don Quixote, mert soha életemben se első, se zápfogat ki nem húzattam, s ki nem hullott magától, se el nem romlott semmiféle nyavajától. Úgy tehát, itt alól, mondta Sancho, kegyelmednek nincs több harmad fél zápfogánál, felül pedig egy fél sincs, egyetlen egy se, hanem üres az egész, mint a tenyerem. Én boldogtalan, kiáltott fel Don Quixote, midőn fegyverhordozójától e szomorú hírről értesült. Inkább eltűrtem volna, hogy az egyik karomat vágják le, csak a fegyverforgatót ne. Mert tudnod kell, Sancho, hogy a száj fog nélkül olyan, mint a malom kő nélkül, s a fog sokkal becsesebb magánál a gyémántnál. De hiába, ilyesmi megeshet akárkivel, ha a lovagrend szigorú törvényei szerint él. Ülj fel, barátocskám, s vezess, én pedig követlek akárhová, amerre csak kívánod. Sancho szót fogadott, s arra tartott, ahol legbizonyosabban remélt szállóhelyet találni, s le nem tért az éppen előttük kanyargó országútról. Amint így lassan ballagtak, minthogy Don Quixote fogfájása se nyugodni, se gyorsabban haladni nem engedte, Sancho szórakoztatni akarta is felvidítani, s beszélt neki egyet s mást. A többi közt azt is, amit azonnal elmondunk a következő fejezetben.